Teljünk most mindenben. Az Atya, a Fiú és a Szent Élet nevében.
Amen.
Mi Atyának,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Élet nevében. Kedves testvérek, ma egy olyan példabeszéddel foglalkozunk, amelyről már hát utalásszerűen itt az előző emlékedésekben is szóba került ez a példabeszéd, a tékozló fiú története, és ezt szeretném előre vetíteni. Talán a legtöbb ször olvastuk ezt a történetet, mi papok is. A legtöbbször hallunk lelki gyakorlatokon szót erről a történetről, de igazodunk ahhoz az íróhoz, aki a következőt mondta, hogy ez az a bibliai történet, amelyet reggeltől estig kellene olvasni a templomokban folyamatosan. Furcsa dolog, ez tényleg az én kezemben is sokszor, vagy gondolatomban sokszor volt ez a történet, és mégis újra és újra át kell gondolnunk, annál is inkább, mert úgy vagyunk ezzel, mint gyerekkorunkban, mikor a szüleink azt mondták, hogy százszor mondtam, és még mindig nem használ. Hát ezért kell újra és újra ezt a történetet átgondolnunk, de mielőtt ezt megtennénk, mert a történet alaphangja majd ilyen lesz, az első Zsoltárt szeretném felolvasni. A Zsoltáros könyv az az emberi életnek a tükre. És van két pontja, az egyik az első Zsoltár, a másik az utolsó, a 150. Zsoltár. Az első Zsoltár a két útról szóló Zsoltár, imádság, amely előre vetíti, hogy az emberi életnek hogyan járhatjuk az útját. Hallani fogjuk majd a Zsoltárból, és a 150. pedig, talán lehetne így fogalmazni, az a cél, hogy az emberi élet jó lenne, ha ide jutna az Isten dicséretéhez. Mert a 150. Zsoltár, ez egy rövid, tömör, Isten dicsőítő Zsoltár. És ami a közte van, ami közte van, az a mi életutunk. Van ott panasz, van ott öröm, van, ahogy tegnap olvastuk, bűnbánat, van Isten irgalmáról szóló, nagy tetteiről szóló, hosszú Zsoltár, ami említi, hogy Isten mit tett a zsidó népben, meg velünk is. Tehát nézzük akkor ezt a két utat, és ennek nyomán majd akkor ezt a bizonyos történetet. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és nem vegyül a csúfot űzők közé, aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel, olyan, mint a vízpartjára ültetett fa, mely kellő időben gyümölcsöt terem, s levelei nem hervadnak, siker koronázza minden tettét. Nem így a gonoszok, egyáltalán nem. Pejvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a földről. A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak közösségében. Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. És ezután a történet, ezt is szeretném felolvasni, hogy ízlelgessük ezeket a szavakat, amelyekről hát elmélkedni fogunk. Jézus ugye mond egy példabeszédet az elveszett bárányról, az elgurult drakmáról, és aztán mivel majd így folytatta. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: apám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre szétosztatta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az elevellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt, apám házában, a sok napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz, s megvallom, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra, hogy fiadnak nevez, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogad be. Csak ugyan útra kelt, és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, s megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult, és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra, hogy fiadnak nevez, már nem vagyok méltó. Az apa odaszólt a szolgáknak, hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá, az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizzadt borjút, s vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, s megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült, felelte. Erre az megharagudott, s nem akart bemenni, ezért az apa kijött és kérlelte, de ő szemére vetette apjának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, s egyszer sem szegtem meg parancsodat, és nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd, s illet vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Hát eddig a történet, és az első, akit a szereplők közül nagyító lencse alá veszünk, az apa, és rögtön hozzátesszük, hogy ebben a történetben nem leplezett ez a titok, hogy az apa szerepe a mennyei atyát példázza, a mi Istenünket, aki nem csak Isten, hanem a mi atyánk. Az eredeti bűn után sokan talán azt gondolják, hogy Ádám és Éva az első emberpár ateista lett, mostani szóval mondom, tehát elhagyta az Istent és Isten tagadó. Ez egyáltalán nem így van, hanem Istent elveszítették, mint mennyei atyát. És a kettő között nagy különbség van. Ők tudták, hogy van Isten, és amit nagy veszteségként könyvelhettek el, hogy az Isten már számukra nem a mennyei atya volt. És ha Jézusra gondolunk, akkor amikor mondja a tanítványoknak, ha imádkoztok, így imádkozzatok, mi atyánk. Vagyis Jézus önmagában a húsvéti titok által helyreállítja az Istennel való kapcsolatunkat. Nem az ateistából tesz újra hívő embert, hanem egy olyan istenképű embernek adja vissza Isten, mint a mennyei atyát, aki nem érezte az atyai ház közelségét, szeretetét, hanem tudta, hogy van ház, van apa, de mintha nem tartozna hozzá. Tehát a mennyei atya példázata ez az apa. És nézzük azokat a meglepő dolgokat, amiket cselekszik. Az első, hallottuk, hogy ez a fiatal fiú kikéri az örökség ráeső részét. Hát tegyük hozzá, elég pimasz hangon. De tényleg, szóval ennek a szónak a klasszikus jelentésében add ki az örökségemet, és követeli ezt tulajdonképpen. Az apja odaadja az örökséget, és ezt a fiút nem köti meg. Nem mondja, hogy ez nem jár neked, vagy miért vagy ilyen arrogáns, pimasz az apáddal, hanem kiadja az örök részét, mert meg kell tudnunk, tanulnunk az Istenről, az Atyáról, hogy nem köt magához. És ennek megvan a magyarázata, mert az Isten szeret bennünket. Az a szeretet, amely markolni akarja a másikat, az abban a pillanatban elveszíti. A gyerekek néha jönnek sírva, és azt mondják, a bandika nem akar velem barátkozni. Hogy én tegyek valamit. Tehát mondom, nem tudok mit tenni, mert te akarsz barátkozni, és bandika nem akar. És ha én ebbe beleszólnék, hogy ő akarjon veled barátkozni, tönkretenném még a lehetőségét is, hogy egyszer barátok legyetek. Mert hogy szabad a barátság, szabad a szeretet. Gondoljunk csak a házasság kötésre. Mi is a négy kérdés közül, amit felteszünk a vőlegénynek, mennyasszonynak egyaránt. Szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Vagyis ez nem egy jogi formula, lehet, hogy úgy tűnik, hogy most vizsgáztatjuk a vőlegényt, mennyasszony, hanem ez a lélek felé a kérdés, tényleg szereted-e a másikat szabad emberi odaadással? Vagy valaki belenyúlna a kapcsolatba, kényszerítene, vagy megzsarolna, vagy ki tudja mi. Tehát szabad módon szereted-e a másikat? Ezért mondhatjuk tehát, hogy Isten nem köt magához bennünket. Ez az apa nem kötötte magához a fiút, és még tegyük azt hozzá, hogy akit mi szeretünk, onnan soha nem akarunk elmenni. Ez meg egy kicsit a fiúnak a tükre, majd külön is beszélünk a fiúkról, de már ez a mondat is, hogy add ki az örökségem, el akarok menni, ez azt sugallja burkoltan, hogy ez a fiú abban a pillanatban nem szereti még eléggé az atyai házat, az atyát vagy az apját, és ezért úgy gondolja, hogy azt csinál, amit akar. Aki szereti a másikat, az soha nem akar elmenni. Az örül, ha ott van, ahol van a másik. Ugye ez is, ha kérdezzük valakitől, már ha itt szóba hoztam a házasságot, hogy mit szeretsz a másikon. Nézz rám nagy szemeket, hogy lehet ilyen butus kérdés. Igaza van. Mert nem valamit szeretek a másikban, hanem azt, hogy jelen van, ott van, velem, ott az egész létét. Tehát amikor azt mondjuk, hogy aki szereti az apját, most így a történethez visszaigazodva ennek a gondolati körében, mondom ezt, akkor ő el nem hagyta volna az atyai házat. De tegyük rögtön hozzá, hogy ez a fiú elmegy, de az apa nem zárja be az ajtót. Ugye, ha most így lélekben egy közvéleménykutatást végzünk, és őszintén válaszolunk, hogyha mondjuk mi lennénk az apa, és ilyen pimasz módon kikérnék az örökséget, és ránk csapnák az ajtót, akkor mi mit tennénk? Hát nem akarok pessimista lenni, de nagyobb részt bezárnánk az ajtót, és azt mondanánk, hát ha ennyire akarsz, csak menjél, de vedd tudomásul, ide vissza nem jössz. Valami ilyesmit fogalmaznánk meg. És ezért fontos mondanunk, aki elmegy, azután nem zárja be az ajtót ez az apa. Azután a másik rendkívül hát lélekbe markoló apai vonás, mennyei atyának a vonása, hogy hazavárja, visszavárja a fiút. A Pilinszky Jánosnak az Apokrif című versében van egy gyönyörű mondat, így pontosan ennek a parafrázis, ennek a történetnek, haza akartam hazajutni végül. Tehát, hogy visszavárja a fiát. Valaki vár bennünket a mennyek országában. Sokszor nagyon sematikusan beszélünk arról, hogy hívő módon élünk, és reméljük az örök életet, és vár ránk a mennyország. Hát a mennyország is vár ránk, de annál több. Valaki egy élő Isten a szeretetével, az életünk házának a küszöbén ott ül, egy sámmin is vár bennünket, hogy átölelhessen. Ez az apa is ezt teszi, elébe sietett a fiúnak, a nyakába borult és megcsókolta. Pedig ez a fiú odáig még nem jutott, hogy bocsánatot kér volna az apától. És ez is egy nagyon meggondolandó, fontos momentum. Ki tudunk-e lépni az üzleti gondolkodás mikéntjéből? Mondom, hogy mi az üzleti gondolkodás. Én adok valamit, és te is adsz. Adok, kapok. Most nem a konkrét üzletről beszélek, a metódusról. És sokszor azt gondoljuk, templomba megyünk, imádkozunk, bűnbánatot tartunk, és akkor az Isten szeret bennünket, mert mi adtunk valamit, és majd akkor ő is ad valamit. Meg kell azt nagyon mélyen érteni a lelkünkben, hogy Isten szabad szeretetből adja a megváltás kegyelmét. A fiúnak a hazatérés lehetőségét az apa nem azért adja, hogy ott előtte leboruljon, bocsánatot kérjen, és majd utána az apa azt mond neki, amit akar is, hát vezeti őt, hanem Jézus húsvéti misztériuma valójában ez a bűnbocsánat megelőzi a fiúnak a szavait, a bocsánat kérését. Csak idézzünk fel a Szentírásból két helyet, Jeremiás próféta 31. fejezet, 3. vers, örök szeretettel szerettelek, ezért vontalak magamhoz hűségesen. És folytatja ez a rész úgy, hogy többé nem kell, hogy atya a fiát, vagy fiú a testvérét tanítsa az Isten szeretetéről, mert a szívükbe lesz írva, és ez a bűnök bocsánatát jelenti. Mondja Jeremiás sok száz évvel Jézus születése előtt. És hát az Új Szövetségben is van lenyomata ennek az előbb szeretetnek és önzetlen viszontételezés nélküli szeretetnek. Elég, ha idézzük az első János levelet, a 4. fejezetet, ott is a 8.-9. verset, a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Isten, hanem hogy ő előbb szeretett minket. És Isten szeretete abban mutatkozik meg, hogy elküldte egyszülött fiát, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis ez az apa, mennyei atya, ezzel azt sugallja, hogy eléje siet, nyakába borul, és megcsókolja, hogy az Isten előbb szeret bennünket, nem valamiért, a jóságunkért, hitünkért, buzgóságunkért, bűnbánatunkért. Egyszerűen ez a szeretet természete, hogy adni akar, és jön felé. Aztán a harmadik dolog, hogy amikor ez a fiú visszatér, az atya mozgósítja a házat. Tehát olyan értemben hallottuk, hogy levágatja a hizlalt, borjút, és ruhát hozat, sarút, gyűrűt az ujjára, mindent. Tehát hatalmas felfordulás, olyan, mint egy lakodalom. Ugye olyan nagy felfordulás keletkezik. Egy elég erőteljes kontraszt van itt, mert eddig az atya hangját nem hallottuk. mikor a fiú el akart menni, nem szólt semmit, azt írja a Szentírás, kiadta az örökségét, hallgatott, és most pedig elkezd szólni, és utasítja a szolgákat, hogy mit tegyenek, mert aki visszatér, az az ő fia, vagyis nem egy romlott, lezűlött csavargó, aki a vagyont eltékozolta, egy hűtlen valaki, aki elszólt a rossz nőkre a pénzt, nem egy gazember, nem egy béres, aki addig vigyáz anyáira, ameddig érdeke van, de ha jön a farkas, elfut, hanem aki visszatér, az az ő fia. Vagyis letörli a múltját, és egy nagyon nagy kegyelmet ad, szeretetet ennek a fiúnak, tiszta lappal indulhat. És ez óriási dolog, és tegnap beszéltünk a gyónásról, akkor csatoljuk hozzá ezt a gondolatot, hogy tiszta lappal indulhatok. Mindig így ezeket a fiatalokat szóba hoztam, a házasságkötés előtt életgyónást végeznek, vagy hát legalábbis arra buzdítjuk őket, lezárni a múltat, és teljesen tiszta lappal indulni a házasságban. Tehát ez a gyöngéd szeretet jellemzi az atyát, és egyúttal ez a nagy mozgolódás itt egyfajta radikalitás. Tehát nem egy langyos szeretet, hogy lakonikusan tudomásul vesz, hogy na, végre a fiú itthon van, kő esett le a szívemből, hanem egyszerűen, mintha nem az az atya lenne idézelben, aki ott csendben ült, hanem egy eleven szeretető valaki, aki a fiát várta és a fiát ölelte magához. Jó lenne, ha a mi bocsánatkérésünk, javulni akarásunk, megtérésünk, metanoiánk hasonló radikalitású lenne. Ha tudjuk, hogy a Jelenések könyvében ezt olvasjuk, amikor ott az egyházaknak szóló levelek megszületnek, hogy a langyos embert kiköpi az Isten a szájából. Vagyis, hogy nem kell utálni magunkat, nem erről beszélek. De van a bűnbánatnak, a jobbáválásnak egy radikalizmusa. Szóval, ha én dohányos vagyok, és naponta egy doboz cigarettát szívok el, és azt mondom, fogadom, hogy nem dohányzom, ezentúl csak 5 szálat fogok naponta. Ugye ez nem radikalizmus, az ott kezdődik, hogy ma leteszem a cigarettát, és ha belehalok, akkor sem gyújtok rá többet. Ez radikalizmus. De az, hogy csak 5-öt szívok naponta, annyit jelent, hogy a mértékét csökkentem. Úgy vajon visszatérhetek-e az atyai házba, hogy azt mondom, hát kisebb bűnöket azért elkövetek, vagy olyan kis füllentéseket az. Nem, így, ugye nem lehet ezt. Tehát igyekezzünk radikálisan, tehát a szó legnemesebb értelmében, nem a lázadást értem ez alatt, hanem amikor kitakarítom a lakást, akkor nem csak letörlöm a port immelámmal, vagy nem csak a gyerekek cica mosdást végeznek, ugye, épp csak az arcukhoz értetik a vizet, hanem akkor meg akarok tisztulni. Aztán a következő, negyedik ilyen vonás, hogy hazaérkezik, hallottuk a másik fiú, akit, hát idézőjelben mondjunk most így, hogy a jó fiú, aki tudja, ismeri a testvérének a visel dolgait, és hát a végén derül ki, hogy mint egy vulkán, azért ez ott dolgozik a szívében. Eddig nem tudtuk, csak azt, hogy van otthon egy fiú, aki mindig az apjával van. És figyeljük csak meg, az apjára támad. Hogyan lehetséges ez? Vannak ma is ilyenek, hogy a gyerekek a szüleik felé támadnak. Most én nem fizikai támadásra gondolok elsősorban, hanem lelkileg. Tehát, hogy néha például, de lehet, hogy ebben nincs igazán is nem, csak arra gondolok, hogy sok fiatal elmegy külföldre, és hogy mi történik itthon a szüleinkkel, nem tudom, hogy érdekli-e őket, vagy komolyan érdekli-e, hogy nem támadásra ez a szülőkkel, mint ahogy ez a fiú rátámadt az apjára, hogy tehettél ilyet, hogy levágattad a hízlalborjút, meg hát ilyen nagy lakomát rendeztek a te fiadnak. Ugye nem a testvéréről beszél. Szóval, hogy állunk a szülői tisztelettel, a 10 parancsolatban is, ugye a 4. parancsolat, tiszteld apádat és anyádat. Régen, amikor a szülőket magázták, az nem egy távolságtartás volt, hanem tisztelet a szülők felé, egy respekt. Én nem mondom, hogy a szülők nem tudnak az életükben hibát elkövetni, vagy, mert mindannyian ugyanabban a cipőben járunk. Tehát nem arról van szó, hogy tiszteld apádat és anyádat, mert makulátlanok, hanem a bölcsességi irodalom is kiemeli azt, hogyha nem tiszteled apádat és anyádat, rövid életű leszel. Vagyis, hogy az életed nem lesz rendben. Ezt azért így zárójelben, mert ez nem a történetnek a mondani valója, de tegyük ezt hozzá, hogy a szülők felé nagyon benső lelki tisztelet, az életet tőlük kaptuk, ők neveltek, ők kísérnek bennünket. Egyszer majd egy másik lelki gyakorlaton beszélek arról, hogy a szülők mennyit aggódnak a gyermekeikért. És néha az az érzésem, a gyerekek pedig élik a maguk világát. Volt egy eset, jött egy asszony, de nagyon feszülten, idegesen, és kezdte intézni az Angliában élő gyermeke esküvőjét. És mondtam neki, ne tessék haragudni, én látom, hogy mennyire szereti a gyermekét, de legyen szíves a gyermeke felülni egy repülőgép és hazajönni, és a maga esküvőit elrendezni. Mert ez egy tolakodó, bárdolatlan magatartás, a szüleire ráruházni a saját élete intézését. De térjünk vissza a történethez. Az apa, őt is látjuk ugyanúgy, szereti, és azt mondja, örülnöd kellene, hogy a testvéred megjött, de ez a másik fiú nem tud örülni. És itt megint érdemes megállnunk, hogy vagyunk az örömmel. Tehát, hogyha történik változás a másik ember életében, azt hogyan nyeljük le, mint egy savanyú cukrot, ami nem ízlik nagyon nekünk, hogy örülünk, de nem szívből. Tehát például szívből tudunk-e örülni valaki megtérésének, vagy hogy fordul az élete, vagy azt mondjuk, hát eddig jó volt, úgy most meg ül az első sorba, vagy nem tudom. Szóval gondoljuk át, örülnöd kellene, hogy a testvéred megjött, de ő nem tudott szívből örülni. Összegzésképpen mondjuk akkor meg az atyáról, hogy egyszerre hívja a távol lévőt, ezt a tékozló fiút, hívja a látszólag közel lévőt, az otthon lévő fiút, de tudnunk kell, hogy mindkettőnek szüksége van az apára, a mennyei atya szeretetére. Nem csak a tékozló fiúnak, mindkettőnek. És a kérdés, ismerjük mi az Istent? Hogy milyen valójában a mi Istenünk? Hadd mondjak példát, Jézustól kérdezi, illetve hát kéri Fülöp, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Jézus ezt válaszolja, aki engem lát, látja az atyát is. Szent II. János választ mondja, ha ismerni akarod a mennyei atyát, szemléld a kereszten függő Krisztus. És rajta keresztül, ebben a szeretet áldozatban megismered az atyát. Fontos lenne megértenünk, hogy más az Isten kép, és más maga az Isten. Ugye úgy vagyunk az embertársainkkal, hogy azt mondjuk, valaki spiccesen megy haza, egyszer, nem többször, egyszer, azt mondjuk, mennyit iszik ez az ember? Egyszer látjuk spiccesen. A felszín alapján kezdünk ítélni, azt az embert nem ismerjük. Vigyáznunk kell, hogy nehogy az Isten ismeretbe hasonló melléfogásunk legyen, más az Istenkép, és más az, aki maga az Isten. A második vatikáni zsinat meglepő módon, és ezt is fontoljuk meg, a világról szóló részben, vagy hát megnyilatkozásban azt mondja, a mai ateizmusnak részben a keresztények a felelősei. Mert olyan istenképet vetítenek a világ elé, amelyikre az emberek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem. Mondok egy konkrét megtörtént példát. Egyszer temettem valakit is, közel egy nagymama jött, és az unokájáról mondta, hogy kezdi, eddig jár templomba, de nem akar jönni is, Istennel hadilábommal, így foglalom össze a problémát, de ez egy temetéssel, valaki elvesztésével volt kapcsolatban. És hát erről beszélgettünk. De a lényeg az, hogy lehet, hogy ennek a fiúcskának egy kisgyerek istenképe, hogy Isten miért vette el azt az embert. És aki elveszi tőle azt, akit szeret, azt ő nem szereti. Ez olyan logikus, mint a világ, vagy a napfény. De ez a kis fiúcska nem tudja még, hogy azt az embert nem elszakítja tőle, elveszi valaki, hogy neki fájdalma legyen, hanem hogy valami más történik, amikor elmegyünk, és vége a földi életünknek. Tehát összegzésképpen gondoljuk át az istenképünket, és igyekezünk mindig hát közelíteni ahhoz, amit belsőleg érzünk, hogy milyen valójában az Isten, és az emberi kapcsolatainkban is próbáljuk ezt az utat követni, hogy nem amit gondolunk a másikról, hanem amilyen ő maga. De ahhoz kell fáradtság, munka, lelki munka, hogy a másikat megismerjen. Könnyebb ugye a felszín, amit látunk, amit tapasztalunk. A következő kérdésünk, milyenek a fiúk? Hát maradjunk itt a záró gondolatnál. A felszínes ítélet szerint van egy rossz fiú, a tékozló, és van egy jó fiú, aki otthon van. De hát mondtuk, hogy ez felületesség, a látszat szerinti ítélet. Elgondolkodtató, hogy a látszólag példásan élő emberi szívből, a másik fiú szívéből micsoda indulatok és micsoda gonoszság tárul fel. Nem tudom, hogy tudunk mi is gonoszkodni? Azt hiszem, igen. Pedig igyekszünk jók lenni, törekszünk a normális életre, de magunk is megdöbbenünk, elég egy parányi érintés, valami olyan rossz, és kijön belőlünk néha a gonoszság is, vagy a másik utálata ad abszolút. Lehet, hogy nem a szívünk van ott, de a reakciónk, az első hirtelen indulatunk. Meggondolandó, hogy a látszólag példás otthon lévő fiú szívében mennyi rendezetlenség, tisztázatlanság, gonoszság lakozik. Elég egy apropó, ez a vigalom a fiú számára, és kiderül az, hogy ő ugyanolyan, vagy még távolabb van az apjától, mint az, aki fizikailag elhagyta az apját. Elég egy parányi, pici érintés arra, hogy kiderüljön, mennyire sok rossz van bennünk. Hát nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak, de ez a parányi érintés, mondjuk egy szó, néha az is milyen indulatot vált ki, vagy hogy valaki hogy mond dolgokat. Ugye milyen nagy különbség van, egy szó, hogy kimondom, hogy igen, valamit mond a másik, de így is ki tudom mondani. Igen, és én akkor visszavágok. Hát te kételkedsz bennem? Minek nézel engem? És folytatom is. Ömlik ki belőlem az, ami talán magam sem gondolok, hogy bennem van. Tehát a két fiú között igazán nincs különbség. Az emberi megítélés szerint vannak jobb emberek, és vannak rosszabbak. Charles de Foucault, egy kitűnő szent, a Foucault kis testvérek szerzetes ennek az alapítója, atya, egyik imájában azt mondja, Istenem, óvd meg engem a dicséretektől, meg az elmarasztalásoktól, mind a kettőtől. Mert hogy nincs ilyen, hogy jobb ember vagy rosszabb, hanem olyan van az isteni megítélés szerint, hogy mindnyájan eltávolodtunk Istentől. És Isten úgy segít, hogy új szívet ad nekünk, és új lelket ad belénk. Ezekiel próféta könyvében olvassuk ezt, és a keresztségi szertartásnak az egyik olvasmánya. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem kebletekből a kőszívet, és eleven szívet adok a helyébe. Nagyon gyönyörű bibliai kép ez. Szent Pál apostol erről az Istentől megragadott új emberről mondja, öltsétek magatokra az új embert, a krisztusi embert. Kicsit humoros is ez a dolog idézőjelben, mert Pál úgy beszél erről, hogy vegyétek le a régi embert, mint egy kabátot, és öltsétek fel az újat. De azért az evangéliumban ugye halljuk azt, hogy régi szövetre nem teszünk új foltot, mert az szétszakad. Itt megint talán visszatér ez a megtérésnek a radikalizmusa, hogy új emberré csak úgy tudok válni, ha mindent egy lapra teszek fel, és valóban hát Krisztusban kezdek új életet. Mindenkinek szüksége van az atyai házba való visszatérésre. A nagyon távol lévőknek, és a közel lévőknek is. Talán erre érdemes ügyelnünk, hogy ne mondjuk azt, hogy mi hívő gyakorló, tehát gyakorló hívők vagyunk, stb. Azok vagyunk is. Ezt nem elmarasztalni akarom egyáltalán. Csak abba a csapdába ne essünk, hogy azt mondjuk, hát a szomszéd asszony elmehetne már gyóni, mert évek óta nem láttam, hogy templomba menne. Szóval tényleg vigyázzunk arra, hogy akár távolabb van valaki, akár közelebb, de eltávolodtunk az atyai háztól. Kiki menjen a maga útján is, és tisztázza a lelkét, és engedje, hogy Jézus tisztára mossa a lelkét, akár közelebb volt, akár távolabbra sodródott. Aztán még a fiatal fiúról egy pár dolog. Az, hogy kikéri az örökségét, szabad akar lenni. Hát ma ez egy bűvös szó, szabadság. Lefordítom nagyon egyszerű szavakkal, a mai viszonyokra igazítva, azt csinálok, amit akarok. Na most nyilvánvaló, hogy számunkra ez az emberi szabadság értelmezés nem megfelelő. Van 10 parancsolatunk, van Jézusunk, evangéliumunk. Jézus azt mondja, aki szeret engem, megtartja parancsaimat, tanításomat. És tudjuk azt a, ismerjük azt a képet, amit a pannonhalmi ebédlőben van, a hordóról, ami igazodik a régi mondáshoz, tartsd meg a parancsokat, a parancsok megtartanak téged. Van egy hordó, abban ízes bor van. A hordó dongákból áll, és az abroncsok feszítik a dongákat, és megtartja az ízes bort. Üsd le az abroncsot, szétdőlnek a dongák, és szétfolyt az ízes bor. Ugye ezt már ismerjük, valakinek szétesett az élete, vagy szétfolyt az élete. Már látjuk, hogy ez a szabadság eszmény, hogy azt csinálsz, amit akarsz, hova vezethet. Ez a fiú is rájön, ő szabad akart lenni, ez nem bűn, de nem vette talán észre, vagy az utolsó pillanatomban veszi észre, hogy amit ő szabadságnak hitt, az valójában egy sötét erő, aki már irányítja őt. Nem ő önmagát, elszúrt mindenét, már sodorja az életnek az árnyas oldala, rabszolgaságba kerül, szolgaságba. Ő pedig szabadságra vágyott, és kiderült, hogy valami másik erő veszi őt birtokba. Amikor a fiú kikéri, hogy hogyan is veszi birtokba ez a hamis szabadságvágy, meg ez a másik erő, amikor kikéri az őre első vagyoni részt, ugye úgy beszél szinte, mintha az apja már nem élne, hiszen a vagyon kikérése, vagy hát az örökség kikérése, az akkor érdemes, ha valaki már nem él, ugye akkor van az örökség. De ő nem vesz észre, hogy már ekkor ez a tapintatlan, akaratos, hogy nekem jár, ez már egy másik erőnek a műve. Testvérek, kérdezném, mi jár nekünk? Nagyon sok szent, Szent Ágoston, többiek is, de a Szentírás maga is. Mi az, amit magadnak mondhatsz, amit nem kaptál? Semmi. Nincs semmi, tehát az, hogy akarom, követelem, ez nekem jár, ez igazából már egy másik erőnek a műve bennünk, az ördögnek a munkája, vegyük ezt észre. A gyerekek érdekes módon manapság ezt a szót, hogy akarom, nagyon sokszor használják, és én úgy szoktam nekik mondani, mert mondják, hogy ezt akarom, és nézek rájuk ártatlan szemmel, hogy a szótáramból ez a szó, hogy akarom, hiányzik. És akkor mondják, ja, szeretném. Rögtön tudja, hogy hogyan kell ennek az erőnek a hatás alól kikerülnie. Aztán tegyük hozzá, ami mára nagyon jellemző, hogy várni sem tudunk. Ez a fiú sem tudott várni, és azonnal akarjuk, amire vágyunk. Most azonnal. Hallottam egy nagyon jó tanácsot, ez ilyen köznapi, átadom, mert visszamegyünk a világba, jó, ha gazdálkodunk a lelkünkre. Valaki mondta, ha akarsz venni valamit, 3000 forint értékben, aludj rá 3 napot. És ha 3 nap után is meg akarod venni, vedd meg. Ha 30 000 forintért, akkor 3 hetet adj magadnak, és ha 3 hét után meg akarod venni a 30 000 forintos dolgot, vedd meg. De ha 300 000 forint, itt a mérték már mindegy, belehet, 300 000 forintért, akkor 3 hónapot adj magadnak. És ha 3 hónap után meg akarod venni, tedd meg. Mi a nagyon bölcs tanítás e mögött? Tudj várni. Mert hogyan is történik? Lát valaki egy szép pólót. Ez nekem kell. Igaz, hogy a szekrényemben 15 póló van, és 13-at nem nagyon használok, de kell. Nem tudom, észrevették-e azt a reklámot, és nem, a lelki, elég szégyen, hogy én reklámokról beszélek a lelki gyakorlatban, Erréd atya, hát nem tudom, hogy pártolja ezt a gondolatot, vagy mit fog tenni, de elmondom mégis ezt. Van egy reklám, hogy valaki nem tudom milyen felületre a használt, nem kellő ruháit feltesz, és dobálja percekig. Mi azt kérdezzük, eddig nem volt fölösleges neked, hogy erre fordítottad a figyelmed, felhalmoztál, gyűjtöttél olyat, amire nincs szüksége, a kívánságodnak, az azonnali akaromnak a szorításában cselekedtél, most meg dobálod ki. Ugye érdemes nem csak a szavak, hanem a képek mögött is olvasni. És akkor látjuk, hogy milyen világ, amiről beszél. Az akarom, az azonnal akaromnak a világa. Nem jó tanácsadó, nem szeretnék a digitális világ ellen szólni, mert nem tudunk, mert belehúztak bennünket, és benne vagyunk, de ez az akarom felerősödik, mert ha egy gépen egy elbetűt lenyomok, az megjelenik a képernyőn azonnal. És kezdünk hozzászokni, hogy mindent azonnal. Egyszer valaki vasárnap délután, általában igyekszem az embereknek megtenni, amit megtudok, de néha van egy-egy határ, elmondok egy ilyet. Vasárnap csengette, két fiatal jött, és keresztlevelet kértek vasárnap délután. Hát nagyot nyeltem, mert szóval nem örültem neki, hogy vasárnap délután. De nem szóltam semmit, csak akkor, amikor mondták, hogy azért jöttünk, mert most vagyunk mi itthon. Nem tudom, melyik külföldi országból. És akkor mondtam nekik, hogy hát én ezt tolerálom, hogy, mert mondták, így mondták, hogy itt élünk, és most vagyunk itt, itthon. Mondtam, hogy én örülök, hogy ott élnek, meg hogy végre itthon vannak, de most nem tudom odaadni a keresztlevelet. Nem rosszaságból, vagy nem tudom milyen bosszúvágyból nem tettem, hanem valahol ájt kell parancsolni annak, hogy én ezt akarom is most azonnal. Mert ha én azt a keresztlevelet kiadom, akkor aláírok egy papírt, hogy ez a gondolkodás helyén van. Tehát figyeljünk erre a fiúra, aki azonnal akarta ezt az örökség részt. Nem az apa szakított ezzel a fiúval, hanem ne felejtsük el, ő hagyta el az apját. A fiú tehát összeszed mindent, ahogy hallottuk, maga pedig szétesik ezen az úton. Az ördögnek ma is ez a kísértő útja, gyűjts össze mindent, és közben szétesik az életed. Hány és hány ilyen tragédia van, hogy dolgozunk, vagyont felhalmozunk, mindenünk megvan, és valami nem jó, mert nem vettük észre, hogy közben szétesik az élet, az emberi élet. Ha csak begyűjtünk, ha magunk akaratát akarjuk. És a cél, ezt látjuk a társadalomban, bizonyos erők azt akarják, hogy csak nehogy gondolkodjunk, ideje korán. Mert azért itt a történetben van egy érdekes dolog, ezt írja, nem sokkal később a fiú összepakolt és elment. Volt ott egy időrés. Ott gondolkodhatott volna, hát hogyan beszéltem az apámhoz? Mit kértem én ki, ami nem jár nekem? Rendben van ez, hogy én most rögtön akarom ezeket? Volt egy időrés. De a cél ma, remélem nem túlzok, úgy érzem, hogy ne gondolkodj, hanem csak cselekedj, sodrunk előre. A fiú célja az bizonytalan volt, csak benne az volt, hogy minél messzebbre kerüljön. Hát ez meg is történt lelkileg is. Eltékozolta a vagyonát, tudjuk, szétszúrt mindent. Nem termelt, csak fogyasztott. Néha gondolkodom, jön ott a plébánia mellett, nem 30-al egy BMW, és látom, hogy a volánnál mondjuk egy 18 éves fiatal ember ül. Őszintén mondom, nem irigylem. De elgondolkodom rajta, hogy termelt, hogy dolgozik ő valahol, vagy csak fogyaszt. Azoknak a pénzét, életét, akik megdolgoztak azért a pénzét. Nem a maga erejéből, maga munkájából él, hanem másoké. Ez a fiú az apja vagyonát éli fel, nem a magáét kérte ki, az apjáét. Az apja megdolgozott érte. Gazdálkodni sem tudott, legalább tudott volna, de nem tudott, azzal az értékkel, amit mástól kapott. Mi hogy bánunk ma, hogy ez fontos téma a teremtett világgal, ami nem a miénk, kapjuk. Hogy bánunk? Voltunk egy alkalommal Lengyelországban, és ott volt egy rendkívül értelmes idegenvezető hölgy, családos asszony, és szóba kerültek a hitelek. És beszélt arról, hogy most akkor az ő gyermekeinek mi lesz a sorsa, ha a mai generáció, most állami szintre gondolok, hatalmas, de akár családi szintre is gondolhatunk, hatalmas hiteleket vesz fel, és majd az ő gyermeke fizeti meg, fizeti vissza. Vajon itt a teremtett világ, amit mi kapunk, és amire ma azt mondjuk, ugye már több oldalról, több aspektusból, hogy feléljük, tönkretesszük, és a generáció, az utánunk következő, az megfizeti majd a felélt földet, vizeket, természetet. Tehát ilyenekre is kell gondolnunk ennek a példabeszédnek a nyomán, hogy termeljen, most úgy értem, dolgozzon, és amiért megdolgozott, becsülje meg, és használja normális értékrendszerint, ez rendben van. De kikérni a társadalomtól, a világtól, úgy, hogy ez nekem jár, az úgy nem stimmel. Hát ez a nagy szabadság, amit sok ember Isten nélkül elérnie remél. Mert ma burkolatlanul az emberek Isten nélkül akarnak boldogulni, szabadnak lenni, nem beszélnék a idézőjelbe vett gyümölcsökről, mert tele van a mai közbeszéd ezzel, mindenki tudja, miről van szó. Lejtőn vagyunk, lejtőre kerülhetünk, amit csak egy külső erő, Isten szeretete tud megállítani, magunk már nem. És befejezésül, itt szó volt arról, hogy ez a fiú nagy szabadság eszménnyel indul el, és hogy esik csapdába. Azért, ahogy a sportolók videózzák az ellenfél taktikáját, azért nem árt, ha mi is tisztában vagyunk az ördögnek a gondolkodásmódjával. Ami nagyon vázlatosan az egyik ilyen gondolkodásmód, gyere velem, és aztán ásat velem egy gödröt, és belelépek. És azt mondom, hát légy szíves, húzz ki. És utána azt mondja, hát mász ki, ha tudsz, magad léptél bele, magad ástad. Tehát, hogy ezt a szegény, tékozló fiút, hogy ezzel a csapdával, hogy légy szabad, ezzel egy csapdába belevonta az ördög, és utána azt mondta, mász ki, ha tudsz. Ott hagyta. Hányszor van olyan, hogy valamire mondják, hogy jó, gyere, csináld, és aztán, mikor látom, hogy mibe keveredtem, azt mondják, hát szabad akaratú ember vagy. Nem kötelezett senki, hogy ezt csináld. Ugye lehet azért így a színfalak mögött látni ezeket a manővereket, zavaró repüléseket az ördög részéről. Legyünk figyelmesek, értelmezzük a dolgokat. Szabadnak teremtett Isten, de értelmezzük, gondoljuk át, mi a szabadság. Szégyelnünk kell-e a korlátokat, vagy azt arra adta Isten, hogy belekapaszkodjak, mikor esnék, elesnék. Tehát józanul, keresztény, krisztusi módon gondoljuk át, és akkor talán nem távolodunk túl messzire az atyai háztól, de bennünket is hazavár az atya mindenképpen. Ma a történetben fiatalokról volt szó, a záróimán Szent II. János Pál pápától vezesd az ifjúságot. Vezesd, ó Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni, új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a minden áron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás, hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a nyolc boldogság üzenete, az isteni és a felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete, a társadalom hiteles alakítása érdekében. Vezesd, ó Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassát egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és testvérek minden néppel. Amen.